Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és oltalmat talál. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, keresztelőre készülve, énekeljük a 167. dicséretünk első versét, Jöjj, mondjunk hálaszót. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyve 18. részéből, a 2. és 3. verset. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Foglaljon helyet a gyülekezet! Mai Isten tiszteleten, Isten iránti hálával megkereszteljük Ruscsák Petra Annát. Bevallom őszintén, hogy az ige választásban nagyon fontos volt számomra, hogy ezt a kis leány gyermeket Petrának hívják. Ugye a Petra név jelentése kőszikla. És hát ennek a kifejezésnek a Szentírásban nagyon fontos üzenete van a számunkra. amit az a név, amit ő egész életében viselni fog, az a név egy csodálatos üzenetet ad a számunkra arról, hogy hol van a mi oltalmunk, menedékünk, segítségünk, hol lehetünk biztonságban. A Zsoltárok könyve 18. részéből olvasott igék az Isten mellett érzett biztonságát és védettségét fejezik ki a hívő embernek. Az, hogy milyen csodálatos ajándék számunkra az, hogy Istenhez fordulhatunk, hogy Isten oltalma alatt élhetünk. Izrael területén, különösen a Holtengertől keletre, valamint a júdai pusztaságban a patakok olyan mély medreket vájtak maguknak a mész és a homok hegységekbe, hogy ilyen különleges sziklatömbök jöttek létre, amelyekben nagyon sok barlang is található, és ezek a sziklatömbök valóságos természeti várak voltak azon a vidéken, tehát nagyon sokat lehetett látni olyan kősziklát, amely oltalmat, menedéket jelentett az arra járó emberek számára. És ez egy jelképe is vált a Szentírásban, a rendíthetetlenség, a szilárdság, az oltalom jelképévé. Vajon, amikor egy szülő azzal az örömteli ajándékkal, lehetőséggel, feladattal szembesül, hogy Isten gyermeket ajándékozott neki, akkor mi mindenre vágyakozik a gyermekkel kapcsolatban? Hát azt hiszem, lehetne sorolni nagyon sok mindent, de nagyon fontos vágyunk az, hogy a gyermeket meg tudjuk óvni, akár már az anyaméhben, hogy tényleg oltalma legyen annak a gyermeknek, hogy meg tudjuk óvni ezt a gyermeket minden rossztól, minden bajtól, imádkozunk naponként azért, hogy Isten oltalmazza őt. Nagyon fontos vágyunk az, hogy amikor ő növekszik, akkor tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között, hogy ezáltal is az élete biztonságos mederben legyen, hogy ne csak akkor válassza a jót, amikor ott vagyunk mellette, hanem akkor is, amikor tőlünk távol van, hogy tudja, hogy mik a határai, hogy mi az, ami között mozognia kell, hogy valóban egy erős, egészséges, felnőtt ember legyen, aki megtalálja a helyét, hivatását, küldetését ebben a világban. Nagyon fontos vágyunk az, hogy nyugodt körülmények között élhessenek a gyermekek, hogy eligazodjanak ebben a világban, hogy tényleg biztonságban érezze magát. Ugye a pszichológusok azt mondják, hogy a legnagyobb biztonságot az adja a gyermek számára, hogyha érzi, hogy a szülei szeretik egymást. Hogyha érzi, hogy egy szeretetteljes, oltalmazó közösség veszi őt körül, és hát ez a lehetőség adva van Petra számára, ez a csodálatos lehetőség, és nagyon fontos, hogy amit mi tehetünk a gyermekekért, hogy adjuk a szeretetünket, a oltalmunkat, az ölelő karunkat a számára, hogy imádkozunk érette, ahogyan most majd a keresztelés során is imádkozunk Petráért. De nagyon fontos, hogy megtanítsuk rá, hogy Isten a mi kősziklánk. Nagyon fontos, hogy úgy tudjunk imádkozni ezért a kisgyermekért, hogy eljusson oda, hogy ő is megtapasztalja, hogy Isten az én oltalmam, Isten az én menedékem, Isten az én kősziklám, és hogyha az életben nagyon sok minden próbatétel van, nagyon sok helyzetben helyt kell állni, nagyon sok dolog miatt esetleg aggódhatunk, vagy nagyon sok feladat vár ránk, akkor is tudja ez a gyermek, hogy Isten az ő kősziklája, hogy Istenhez fordulhat segítségért, és hogyha minden inog, minden bizonytalan, hogyha még a valóságos hegyek és kősziklák megrendülnek is, akkor is tudja, hogy Isten szövetsége és az ő hűsége, az ő szeretete hozzá nem rendül meg soha. Hiszen az, hogy Isten a mi kősziklánk, a mi oltalmunk, az azt jelenti, hogy bármi történjék az életünkben, Istenhez fordulhatunk, Istennél is mindig ölelő karokkal találkozunk, elfogadással, szeretettel, biztonsággal, megértéssel. Legfontosabb az tudni, hogy az új szövetségre gondolva is, mert hogy Jézus Krisztus legyen az a biztos pont, az a kőszikla az ő életében, akihez imádkozik, akinek engedelmeskedik, akinek az útmutatása szerint az útját, az életét igazítja, akinek a követésében jár majd. Most fogadalmat tesznek a szülők, keresztszülők, az egész család is, a gyülekezet közössége is imádkozik ezért a gyermekért, hogy majd ő személyesen eljusson oda, hogy nem csak a szüleinek, a nagyszüleinek, a széleskörű rokonságnak a menedéke és oltalma az Isten, hanem az ő személyes kősziklája és menedéke Jézus Krisztus. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy személyesen ismerhetem a szülőket, amikor fogadalmat tettek, esküdtettek itt a templomba, és Isten áldását kérték házasságkötésükre, én szolgálhattam, és nagyon jó tudni azt, hogy valóban olyan környezet veszi körül, akiknek fontos a keresztjén nevelés. És hát ahogyan itt konfirmált az édesanyja, ahogyan a szülei itt kérték ebben a templomban házasságkötésükre Isten áldását, ahogyan most itt kereszteljük meg őt ebben a templomban, adja a mindenható Isten, hogy ez a templom is egy kőszikla legyen mindig Petra számára, ahol oltalmat, biztonságot otthon találhat. Amen. Álljon fel a gyülekezet, és kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy álljanak ide az úrasztalához. És kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy valljátok meg a ti hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondva felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a ti fogadalomtételetek után imádkozzunk ezért a kisgyermekért. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged az élet ajándékáért, csodájáért. Köszönjük néked ezt a kisgyermeket. Hálát adunk az ő életéért. Köszönjük, hogy megtartottad őt és édesanyját, amíg áldott állapotban vártak rá. Köszönjük neked, hogy ott voltál a szülésnél. Köszönjük azt, hogy te épségben, egészségben, világra segítetted őt. Áldunk téged az ő szüleiért, keresztszüleiért, nagyszüleiért, az egész családért. Köszönjük, hogy olyan közösségben nőhet fel, ahol szeretettel, védelemmel, gondoskodással veszik körül, és köszönjük, hogy olyan közösségbe jöhetett, olyan családba, ahol a te szereteted, az irántad való hűség is jellemzi a családtagokat. Köszönjük neked a sok-sok reménységet és ígéretet, amit ez a kisgyermek jelent az ő szerettei, a mi gyülekezetünk számára is. És köszönjük azt, hogy kérhetjük, hogy a te oltalmad legyen valóban az ő életén. Kérünk azért, hogy szépen növekedjen egészségesen, hogy felnőtt emberré válhasson. Kérünk, hogy te vezesd majd őt az ő életének az útján. Add, hogy a te tanítványod lehessen ő is, és majd egykor részese az örök üdvösségnek. Kérünk, hogy erősítsd meg az ő szeretteit az imádságban, a példamutató életben, hogy olyan példaként tudjanak előtte élni, amely vonzóvá teszi számára is a benned való hitet, a neked való engedelmességet. Kérünk, hogy a te oltalmad legyen az ő életén, és a te áldásod, és hogy valóban lelki otthona legyen neki is, a mi gyülekezetünk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg őt. Amen.
Petra, Anna, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten cselekedjen meg, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mi pedig erősödjetek meg abban az csodálatos kegyelemben, hogy ti értek Isten ígéretei és az a gyermeketekért, akit elhívott tanítványának az Úr, a mi Istenünk.
Énekeljük a 134. dicséretünk 3. versét, gyülekezet áldásaképpen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 236. dicséretünknek mind a 7 versét. Tehát mind a 7 versét énekeljük végig. Mindenek meghallják és jól megtanulják. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, fennállva Isten szent igéjét, amint az megírva található Ézsaiás próféta könyve 40. részében, a 27. verstől a 31. versig terjedő igeszakaszban.
Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten? Az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad el, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és erőtlen erejét megsokosítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk a te csodálatos evangéliumodért. Köszönjük neked azt, hogy a te ígédben valóban vigasztalást, bátorítást, erőt, útmutatást, bűnbocsánatot, kegyelmet kaphatunk. Köszönjük neked, hogy gondod van életünk minden útjára. Köszönjük, hogy igenis gondolsz a mi sorsunkra, nem a távoli nagy messzességben vagy tőlünk, aki nem törődik velünk, hanem mi hisszük, hogy még a hajunk szálait is számon tartod, Atyánk. Köszönjük azt, hogy olyan drágák és értékesek vagyunk a számodra, hogy a te egyszülött fiadat küldted el érettünk, hogy benne megismerjünk téged, megismerjük önmagunkat, megismerjük az élet útját, és élő kapcsolatban lehessünk veled. Köszönjük neked, hogy te minket sokszor megfáradt, csüggedő, akár néha rossz utakra tévedő, vagy más irányba forduló tanítványaidat is nagyon szereted. És köszönjük, hogy lehetőséget adsz mindig arra, hogy megújuljon a mi hitünk, a mi reménységünk, hogy ne húzzanak le minket szünten a mi terheink, nyomorúságaink, bajaink, hanem tudjunk valóban lélekben erősek lenni, tudjunk szárnyalni is a te követésedben. Megvalljuk neked, hogy sokszor a szárnyalástól, a futástól vagyunk a legtávolabb, hiszen néha még úgy érezzük felkelni is nehéz, hogy teljesen lenyomtak minket a mi terheink és a mi bűneink. Kérünk, hogy a te szent lelked által vedd le rólunk a mi bűneink terhét ezen a mai délelőttön is. Kérünk, mutasd meg a te szabadításodat a mi számunkra, hogy valóban megerősödve, felfrissülve a te lelkeddel, a te ígéddel, a veled való közösséggel betöltekezve mehessünk majd az otthonunkba. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket, és áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az Úrasztalához. Látom, vannak, akik futva érkeznek, csak el ne essetek. Jó, szerintem meg tudjuk fogni egymás kezét. Nyugodtan fogjátok meg, jó, Zsófi, és Anna, fogjátok meg egymás kezét. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ki az a, tegye fel a kezét, aki közületek szeret futni. Ki az, aki szeret futni, futkározni? Hát azért a többség szeret, úgy látszik már a nagyobbaknál nehezebben megy a dolog. Köszönöm szépen, letehetitek a kezeteket. Ugye 2012 a sport szempontjából miért különleges év, tudjátok-e? Mi lesz nyáron? Olimpia. Én most nektek egy olimpikonról szeretnék beszélni. aki nyert is olimpiai aranyérmet. Most kivetesen nem egy magyar sportolóról szeretnék beszélni, hanem egy skót futóról, akit, ha jól tudom, úgy hívtak Erik Liddell, de hogyha valaki jobban tudja a skót kiejtést, akkor nyugodtan kijavíthat, hogy hogy kell ejteni vajon a nevét. Tehát Erik Liddell. Erről a sportolóról azt tudjuk, hogy ő futó volt, rövid távfutó, de azon kívül még volt egy különleges jellegzetesség, és hát elsősorban emiatt szeretnénk már róla beszélni, mert hogy ez a futó, képzeljétek el, misszionárius volt. Tudja, valamelyikötök mit jelent az a szó, hogy misszionárius? Hallottátok már? Ki az, aki hallotta már ezt a szót, tegye fel a kezét. Ó, akkor... Hát, olyan hárman, négyen, igen. A misszionárius az az ember, aki Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, az evangéliumot hirdeti olyan népeknek, olyan embereknek, akik még soha nem hallottak róla elsősorban. Tehát olyan küldetésben vesz részt, hogy elmondja azoknak az embereknek, akik nem hallhatták gyerekkorukban a templomban, hogy kicsoda Jézus Krisztus, elmondja nekik az otthonukban, ott a népük között, hogy kicsoda Jézus, és miért jó hinni benne. Ez az Erik nevű fiatal ember, képzeljétek, Kínában volt misszionárius. De az életéről még néhány fontos dolgot szeretnénk mondani, mert nagyon jó példa lehet a számunkra. Nagyon-nagyon szeretett futni, és ő azt mondta, hogy ő Isten dicsőségéért fut. Egyrészt mert szeretett is, de másrészt azt mondta egyszer, hogy Isten misszionáriusnak hívott el, de gyorsaságot is adott. Mikor futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Amikor futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Annyira szeretett futni, és olyan jól futott, hogy az 1924-es párizsi olimpián részt vehetett, hogy képviselje a népét, meg hát igazából ugye Nagy-Britanniát, de még addig nem volt soha skót olimpiai bajnok, és ő lehetett az első. Igen, ám, de képzeljétek el, történt valami különleges dolog, hogy pont azt a futamot, a 100 méteres síkfutást, amire ő edzett, vasárnapra tették. Mit jelentett ez szerintetek ennek a hívő embernek a számára, hogy vasárnap volt az ő futama, vasárnap kellett volna futnia? Hát például Isten tisztelet van olyankor vasárnap, igen. És még milyen nap a vasárnap a hívő ember számára? Húha, nagyon nehezeket kérdezek ma, úgy látom. Ugye ez a nyugalom napja, a pihenő nap. Egy hívő ember lehetőség szerint, ha csak nem orvos, lelkész, mentős vagy tűzoltó, nem dolgozik vasárnap. Tehát a pihenőnap. És mit gondoltok, mit mondott ez a sportoló, amikor kiderült, hogy neki vasárnap kéne futnia az olimpián? Mit mondott? Hogy ő nem fut. És képzeljétek el, még az angol király is meg akarta győzni róla, hogy de fusson a hazájáért, hát fusson a népéért. És erre azt mondta, hogy Isten parancsa előbbre való, mint a haza dicsősége. Vasárnap nem futok. Akkor hogy lett vajon olimpiai bajnok? Ez a kérdés. Miatt áttették a versenyt? Hát igen, azért olyan nagy embernek még akkor nem tartották. Van, aki nagyon felkészült. Cserélt az egyik sportársával, és 400 méteren futott, nem 100 méteren, de hát nem arra edzett, ugye, hanem egy hosszabb távon kellett fusson. És így a 400 méteren indult el, és milyen esélyi voltak, hogyha ő 100 méterre edzett vajon? Hát kisebb, és vajon megnyerte az aranyérmet? Megnyerte, igen, pontosan, sőt, még aztán 200 méteren korábban nyert egy bronzérmet is amúgy. Igazából az volt a célja ennek a sportolónak, hogy Isten dicsőítse, a futásával is Isten dicsőítse, és nem engedte, hogy bármi Isten és közé férkőzzön, bármi akadály legyen Isten és ő közötte. Aztán az olimpia után ment el Kínába misszionáriusnak, Meg is házasodott, de éppen a harmadik gyermeküket várta a felesége, amikor is a második világháború idején a japánok elfoglalták azt a területet, ahol ő élt, és egy japán munkatáborba került, de még előtte a feleségét, meg a gyermekeket elküldte Kanadába, hogy ott biztonságban legyenek, ő pedig ott maradt, és a japán munkatáborban volt, és képzeljétek el, ez 1945-ben történt, és azt tudjuk róla, hogy még Churchill, neve talán a nagyoknak ismerős, ő is közben járt, hogy néhány foglyot ebből a munkatáborból engedjenek szabadon, és ő lett volna természetesen az egyik fogoly, és képzeljétek el, hogy ő mit csinált, lemondott erről a lehetőségről, hogy egy várandós kismama szabadulhasson ki a munkatáborból, és 5 hónappal a tábor felszabadítása előtt halt meg ebben a munkatáborban, 43 évesen. És még egy rövid kis történetet szeretnék csak elmondani, hogy ugye volt futócipője, ami nagyon kedvelt volt a számára, mert nagyon szeretett futni, és a táborban volt egy fiú, akinek nem volt cipője, és ezért odaadta a futócipőt. És képzeljétek el, hogy ebből a fiúból mi lett, amikor nagy lett?
Futó?
Hát nem. Ez lenne az egyik lehetőség, és a másik. Mondjad hangosan? Hát igen, hogy, de ezért megjegyezzük, misszionárius lett. Tehát ez a fiú, akinek a futócipőjét adta, Japánban lett misszionárius. Később 40 évig abban a Japánban, akiknek akkor a háború alatti munkatáborában együtt raboskodtak. És befejezésül tényleg csak két szót, hogy úgy jegyezték fel, hogy ennek a hívő sportolónak, misszionáriusnak ez a két szó volt az utolsó szava az életében, teljes odaadás. Teljes odaadás. Vajon ki iránti teljes odaadás? Isten. Isten iránti teljes odaadás. Tehát ne felejtsétek el Erik Liddell nevét, és az ő példáját elsősorban az Isten iránti teljes odaadásra. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséretünk második versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. A zsidókhoz írt levél 12. részéből olvasom az első 3 verset. Így szól Isten szent igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora pellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, amikor futásról van szó a Szentírásban, nagyon sok csodálatos ige kötődik ehhez a sporthoz, ehhez a képhez, de számomra talán a legcsodálatosabb az, amikor az asszonyok húsvét hajnalán látva az üres sírt, és találkozva a feltámadott Krisztussal, futottak a tanítványokhoz a hírrel, hogy Jézus él, hogy van remény, hogy helyére kerültek a dolgok, hogy legyőzte a halált az ő uruk. És aztán a tanítványok is ugye futva mentek a sírhoz, hogy lássák ezt a csodát, hogy valóban üres a sír, ahova Jézus tették. Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb futás, ami ahhoz az örömhírhez kapcsolódik, hogy Jézus diadalmaskodott, Jézus győzött, Jézus él. Nála van az erő, a dicsőség, a hatalom. Futni. Vajon mi szeretünk-e futni? Akár felrakhatják a testvérek a kezüket. Tudom, hogy ősszel még gyülekezetünk csapatot is indított a futafokon, úgyhogy biztos, hogy vannak testvérek, akik szeretnek futni. De talán többen azt gondoljuk, hogy futni, amikor még menni sem tudok. Nem, hogy menni, vánszorgok, vagy felkelni is alig tudok, mint hogyha ólom nehéz súlyok lennének a kezemben és a lábamban. Hogy tudnék én futni? Azt szeretném mondani, testvéreim, hogy lehet, hogy valaki nagyon nehezen jár, sőt az is lehet, hogy még járni sem tud, akár ágyban fekszik, és mégis szárnyalhat. Múltkor a reformátusok lapjának a végén az ifjúsági oldalon volt egy bizonyságtétel egy őrbotjánban fekvő fiatalemberről, akinek sajnos a betegsége folytán feküdnie kell, de az a tűz, az a lelkesedés, az a hit, ami jellemzi, az megragadta mindazokat, akik ismerik őt, és akik ezt a cikket is írták róla. Lehet, hogy nehezen jársz, kedves testvérem, lehet, hogy nehezedre esik a mozgás, nagyon régen futottál már, de attól még futhatsz és szárnyalhatsz, hogyha erős a hited, hogyha az Úrban bízol, ha rátekintesz. És az is lehet, hogy egy életerős fiatalember vagy, egy életerős asszony, egy életerős nő, de a terheid annyira lenyomnak, vagy a bűnök annyira megterhelnek, vagy a lelkedben akkora fájdalmak vannak, hogy nem tudsz szárnyalni, nem tudsz remélni sem talán, hanem teljesen csüggedt és megfáradt vagy. Azt hiszem, különböző élethelyzetekben különböző képen tapasztaljuk meg. Néha, amikor úgy érezzük, hogy semmire sincs erőnk, és Istenre figyelünk, mégis megtapasztaljuk azt, hogy ő az erőtlen, nem létező erejét is meg tudja sokasítani. És van olyan, amikor meg mindenki azt várhatná, hogy igen, én most megmutatom, hogy én hordozom a saját terhemet, a mások terhét, én tudok haladni, nekem vannak céljaim, van reménységem, és közben pedig olyan nyomorultnak, esendőnek érezzük magunkat. Amiről a gyermekeknek beszéltem, történt bizonyára ismerős lehet, hiszen ennek az egyik sportolónak az élete is ihlette azt a filmet, amit talán többen is láttunk már, a Tűzszekerek című filmet, aminek az elején, a bevezetőjében nekem nagyon tetszik, ahogyan mutatják a szereplőket, ahogyan futnak a tengerparton, és így mindenki a saját egyéniségére jellemzően fut, és azt árulja el már az arc kifejezése is. És arra gondoltam, de hát nem valósítottuk meg talán többen meg is botránkoztak volna, de most azért egy kicsit gondolatban vigyük ezt végig. Elképzeltem, hogyha most ide kivetítenénk a falra ezeknek a futóknak a képét, és utána pedig milyen különleges lenne, hogyha azt meg tudnánk valósítani, hogy sorban, akik most itt vagyunk a templomban mindannyian, mindannyiunknak az arcát vagy képét oda vetítenék, hogy mi hogyan futunk. Ami elsősorban itt ugye már lelki értelmű futásról van szó. Hogy éppen futok, mosoly van az arcomon, derű, erő, reménység, vagy éppen megálltam, vagy a visszaforduláson gondolkodom, vagy lehetne elképzelni, hogy ki hogyan lenne ott a vetített képen, hogy nyakában az egész család, vagy a munkahelyi gondok, anyagi nehézségek, mindenféle dolog, amivel próbál haladni, ami megterheli őt. Tehát hogyan futnánk mi, mi jellemez minket. Vagy pedig tényleg ott csüggetten ülünk, és így egymás felé nézegetünk, hogy te se bírod, én se bírom, nem tudunk haladni. Vagy pedig erő és lendület. Tudjuk, hogy ez az év a gyülekezet számára az új utak éve, és hát nagyon jó, hogyha ezeken az új utakon nem vánszorgunk csak, hanem tudunk szárnyalni, és tudunk futni. Hogyan lehetséges? Bevallom őszintén, hogy én sajnos nem nagyon szeretek futni, nem is szerettem. Különösen emlékszem a gimnáziumban a 12 perces futásokra, hát abban szinte minden alkalommal belehaltam szinte. Még inkább a rövid távot azt talán jobban bírtam. Viszont ezekről az igékről is, mert prédikáltam itt a gyülekezetben, nagyon közel állnak hozzám pont azok az igék, amik a futásról szólnak. És azt is bevallom, hogy nagyon szeretem nézni az atlétikában például a futást, mert hogy valami csodálatos ajándéka az Istennek, hogyha valaki ilyen csodálatos módon tudja az erejét használni és futni. Igazából nagyon megragadóak számomra, akár az Ézsaiás igék, akár a zsidókhoz írt levél igéi, futni és nem lankadni meg, járni és nem fáradni el, szárnyalni, célba érni, nem pedig elcsüggedni, megfáradni, visszafordulni, leroskadni. Ugye nagyon sok pénzt meg energiát kellene fordítani Magyarországnak is abba, hogy megújuló energiákat találjon, és a megújuló energiák jellemezzék leginkább Magyarország gazdaságát a következő években, évtizedekben. De vajon mi hívő emberekként fontosnak tartjuk-e ezeket a megújuló energiaforrásokat, és tudjuk-e, hogy hol van az a megújuló erőforrás, ami az életünk mélységein, terhein, kudarcain is keresztül tud vinni minket. Ugye, hál' Istennek napról napra van alkalmam látni, hogy azért a megújuló energia az jellemezheti az embereket, így a mi gyermekünket is nagyon jellemzi, és olyan jó látni azt, hogy amikor elesik, akkor is a következő pillanatban már kapaszkodik fel, és áll fel, és nem marad ott lent, hanem azonnal megy, és folytatja, és újra feláll. Valamelyik nap a játszótéren sétáltunk éppen, és láttam, ahogyan a mérleghintáról egy ilyen 2-3 éves korú kislány, egy olyan mérleghint, amin állni kell, leesett, és akkor vártam, hogy lesz nagy sírás, oda ment anyukája, hogy segítsen neki felállni, és mit mutatott, még beszélni is nagyon tudott, hogy szeretne visszamenni. Ez annyira megragadó kép volt a számomra, hogy még a gyermeket mennyire ösztönzi, hogy nem maradok a földön, nem maradok a kishegyben, nem maradok lent, hanem igenis felkelek, megyek és csinálom. Mikás könyvében van egy olyan csodálatos ige, ne örüljén ellenségem, ha elesem is, felkelek. A hívő ember számára igenis van megújuló energia, van megújuló erő, az, hogyha mi Istenhez fordulunk. És sajnos hívő emberekként mégis annyi terhet hordozunk a munkahelyen, a családban, az anyagi problémák, hogy éppen ezt az erőforrást felejtjük el, hagyjuk el. Most nagyon sok a tanulnivalóm, nagyon sok a munkám, most nem érek rá Bibliát olvasni, imádkozni, templomba menni, közösségbe menni. Ez most teher a számomra. Most éppen valami rendkívüli nagy dologra készülök, úgyhogy most néhány hétig nem jövök. Én ezen bevallom őszintén mindig megdöbbenek, hogy persze megértőek vagyunk egymással, de hogy minél nagyobb a feladat, éppen egyik ifisünk szokta ezt mondani, hogy minél nagyobb a feladat, minél több a tanulni és tennivaló, annál jobban kéne jönni ifire, hogy az ember feltöltekezzen, és erőt kapjon a feladataihoz. Ez nem azt jelenti, hogy én elhanyagolom a kötelességeimet, hanem azt jelenti, hogy a munkámra, a tanulásomra Isten áldását kérem. Erőt kaphatok felülről a tennivalóimra. erőt kaphatok ahhoz, hogy azt az időt, amit a munkára, a tanulásra kell fordítsam, azt hatékonyan tudjam megvalósítani. Hogyha én azzal az ürüggyel maradok távol a vasárnapi istentiszteletről, hogy az alatt dolgozom, vagy behozom a lemaradásaimat, akkor kérdés, hogy vajon az alatt az egy óra alatt, vagy mondjuk másfél-két óra alatt, mit haladok otthon a munkával, vagy a tennivalókkal. Milyen jó, hogyha inkább Isten áldását kérjük és várjuk. Szemben azzal, mintha valaki hiába fáradozik, ahogyan énekeltük, csak hiába lészten reggel felkeléstek, néktek, kik erősen Istenben nem hisztek. Ha nem Istenre irányul a mi bizalmunk, akkor valóban azt tapasztaljuk, hogy fáradozom, kimerülök, összeroskadok a terhek alatt, de valami mégis hiányzik. A lényeg veszett el. A zsidókhoz írt levélnek ezek a versei a hit hőseinek a bemutatása után olvashatók a Szentírásban. Csodálatosan végigviszi a 11. fejezet, hogy hit által mi mindent lehet elérni. És aztán a múlttól a jelenhez fordul az ige, a jelen keresztjéneihez, az atyáktól a gyülekezethez, és Isten a hívők ma élő nemzedékét is hitre, hitben való járásra hívta el. Ehhez a hithez erőre van szükség, hiszen szüntelen küzdelem a bűneinkkel, a gyengességeinkkel, a nyomorúságainkkal. A gyülekezetet azonban támogatja ebben az atyák hívő serege, az előttünk élt hívő generációk, a gyülekezetünket, a templomunkat építő hívő generációk is, akik a mennyből követik figyelemmel a mi futásunkat. Az a csodálatos, hogy ebben a futásban nem egymással versengünk, hanem az a cél, hogy mindannyian a saját pályánkat tudjuk végigfutni. De ugye nagyon fontos, hogy úgy nem tudunk futni, hogyha terheket hordozunk, hogyha meg vagyunk pakolva terhekkel. Nem szabad felesleges holmit magunkkal vinni. Le kell számolni mindennel, ami akadály lehet az utunkon, ami akadályoz minket Krisztus követésében, akadályoz abban, hogy végigfussuk a pályát. És itt eszünkbe juthat a kép, hogy vajon milyen terheket hordozunk, ami akadálya annak, hogy Krisztus követésében hűségesek legyünk. A legnagyobb akadály, ami bűnünk. A bűn természetéhez tartozik az, hogy eltérít a célhoz, hogy megkötöz. Milyen szomorú, amikor nem csak, hogy hagyjuk, hogy a bűn megkötözzön minket, hanem mi láncoljuk magunkhoz a bűneinket, hogy ahelyett, hogy letennénk, újra és újra felvesszük. Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan bűneink, amiket hiába teszünk le egy úrvacsora vagy imádság alkalmával, azt veszük észre, hogy már megint itt van, tényleg megkörnyékez, már megint itt van a nyomomban, nem tudok szabadulni tőle. Jézus Krisztus meg tud szabadítani a bűneit terhétől. Láttam évekkel ezelőtt most nem tudom, hogy melyik országban, egy távol-keleti filmet, aminek egy nagyon megdöbbentő képe volt, hogy úgy vezekelt a főhős, hogy egy szikla volt a derekához erősítve, és úgy mászta a hatalmas hegyeket, hogy vonszolta magával a sziklát, hogy a bűneinek a terhét így levezekelje. És hát nagyon kiábrándító volt, mondanom sem kell az a film, főleg, hogy ezzel is fejeződött be, hogy akkor most ez lesz az ő élete útja innentől kezdve, hogy ezt a sziklát vonszolja magával, hegyeken, völgyeken keresztül. És milyen jó, hogy a mi vallásunk az nem erről szól, hogy mi sziklákat kell vonszoljunk magunkhoz kötve, hanem arról szól, hogy Jézus Krisztus az én szabadítom, ő az én kősziklám, aki megszabadít a bűneimtől, aki megszabadít ezek a bűneimnek a terhétől, valóságosan meg tud szabadítani. Vajon testvérem, te keresztjén vagy, aki tudod, hogy a bűneidet Jézus Krisztushoz tedd le, és szabadulj meg tőle az ő csodálatos szabadító ereje által, vagy pedig egy más vallás követője, aki vezeklésképpen szüntelenül, mint egy kősziklát hordozott magaddal a bűneidet. Tegyünk félre minden terhet, ránk nehezedő bűnt, mindent, ami akadály lehet a pályánkon, hogy fussunk Jézus követésében. Mi a következő dolog, amit tenni kell, ami az erőforrás lehet? A nehézségek miatt ne adjuk fel a versenyt. Álhatatosság, kitartás, az a célba érés elengedhetetlen feltétele. Ahogyan az evangélium mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hát milyen szép fogalmak ezek, milyen szép szavak. Kitartás, hűség, megmaradás. És mi sokszor ezeket a szép szavakat a mindennapi életben úgy éljük meg, hogy hát belepusztulok, de csinálom. Nem bírom már tovább, de akkor senki se csinálja meg, ha én nem csinálom. Kidőlök ugyan közben, a feladat végzése közben, de hát muszáj vonszolni magamat, és muszáj csinálni. Vajon ez a kitartás, ez a hűség, ez az álhatatosság? Nem, a Szentírás szerint ez, hogy álhatatos, hűséges, megbízható, ezek pozitív értelmű szavak. Ezek csodálatos áldás lehetőségei a mi számunkra, hogy a mi Istenünk hűséges, nem hagy el, és erőt ad ahhoz, mi is hűségesek legyünk. Miért? Hogyan lehetséges ez? Hogyha felnézünk Jézusra, hogyha ráfigyelek, hogyha hozzáfordulok. Persze mondhatjuk, hogy hát igen, tudom, hát ezt tanultam gyerekkoromtól, hogy Jézusra kell nézni, de hát amikor ott van előttem tornyosuló probléma, feladat, megoldandó dolgok, rám váró ezernyi ember, gyermek, család, minden, akkor hogy tudnék én Jézusra nézni? Vagy esetleg azt mondja valaki, hogy ó, hát én már imádkoztam Jézushoz, és mégis ugyanazokat a terheket kell cipelnem és hordoznom. Akkor is, hogyha esetleg azt gondoltad eddig, hogy ez csak egy megszokott kifejezés, akkor is ez az egyetlen lehetőség a számunkra. Jézusra nézni. Jézusra, aki vállalta a szenvedést, a keresztet, az áldozathozatalt, érettünk, aki vállalta a gyalázatot, a dicsőség helyett, aki a legjobban szeret minket ezen a földön, Jézusra nézzünk és Jézusra figyeljünk. Jézus az, aki ki tud emelni a csüggedésből, Jézus az, aki meg tud erősíteni bennünket, Jézus az, aki meg tudja mutatni számunkra az utat. Ugye a hit hőseiről olvashatunk a zsidókhoz írt levél 11. részében, és a 12. részben pedig arról, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Nem a hit lett más az Ószövetség korához képest, hanem a remélt dolog valóságá vált, a láthatatlan láthatóvá vált. Jézus Krisztusban valóban maga a hit lett valósága a számunkra. Ő az, aki az életének minden eseményében megmutatja a hit erejét a számunkra. És ő az, akiben minden ígérete beteljesedett az Istennek. Testvérem, hogyha szükséged van edzőre, hogyha szükséged van arra, aki segít téged a futásban, akkor nézz Jézusra. Akkor ne önmagadra nézz, mert akkor csüggedés erősödhet, hanem Jézusra. Tanultunk még annak idején az otthoni ifjúban egy éneket. Végig megáld a nagy tusát, erőt urad a Krisztus áld. Nyerd el neked, mit félretett, a koronát, az életet. A célra fuss, hogy mennybe juss, ott vár reád az égi juss, az út oda bizton vezér, Krisztus az út, Krisztus a cél. Testvéreim, számunkra valóban Jézus Krisztus az út, Jézus Krisztus a cél, és ő az, aki szüntelen velünk van életünk útján. Amit nekem kell tennem, hogy rábízom az én terheimet, hogy leteszem az én bűneimet, és rátekintek az ő hűségére, az ő erejére, az ő védelmére, hogy hozzá menekülök, mert aki odafut az Úrhoz, védelmet talál. Vajon testvérem, tudod-e, hogy az életed útját Jézussal járhatod igazán végig? Jézus lehet az, aki elvihet téged a célig. És a mai Isten tiszteleten, ugye tudjuk azt, hogy csodálatos az, hogy gyermeket is kereszteltünk, aki előtt ott van a csodálatos életút lehetősége, akinek a legtöbbet kell futni még a pályán. Itt voltak a gyermekek az úrasztalánál, akikre szintén még sok futás vár, és esküt tesznek az újonnan megválasztott presbitereink is, akik a szolgálat útjába ma belépnek, és ehhez is szükség van Krisztus erejére és áldására, de higgyük el azt, hogy nincsen Isten nélkül segítség és idvesség, viszont vele van erő, van diadal és élet. Erősítse meg minket a mindenható Isten ebben, hogy tudjuk azt mondani mindannyian, hogy igen, vannak terhek, kötelezettségek, de a legfontosabb számomra is teljes odaadás Krisztus mellett. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 455. dicséretünknek az első versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, és megvallhatjuk, hogy bizony fáradtak vagyunk, meggyötörtek, túlterheltek nagyon sokszor, csüggedőek, reménytelenek, kilátástalannak látjuk a dolgokat, és csak egyik nap megy a másik után szüntelen küzdelemben, és úgy érezzük, mégis áldás, erő, diadal nélkül. Bocsásd meg a mi kicsinyhitűségünket, bocsásd meg azt, amikor nem téged látunk ősziklának, hanem a bajokat érezzük, hogy szinte hegyként ránk omlanak. Kérünk, hogy ebben a helyzetben is te légy a mi erőnk, te légy a mi segítségünk, te légy a mi szabadítónk. Kérünk, hogy te bocsásd meg a mi bűneinket, és vedd le rólunk azokat a bűnöket, amelyekkel talán hetek, hónapok vagy évek óta küzdünk. Te mutasd meg a te csodálatos szabadításodat nekünk. Te védj el mindent, ami akadálya lehet a neked való engedelmességnek, a szolgálatnak, az örömteli szolgálatnak az életünkben. És te tölts fel minket új erővel, hittel, reménységgel, így különösen kérünk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünket. Te áld meg kicsinyektől az idősekig, hogy ha még valaki esetleg fizikailag akadályoztatva van a mozgásban, lelke hadd szárnyaljon, az imádsága hadd szárnyaljon feléd, és kérünk azért, hogy valóban te áldj meg mindenkit, különösen kérünk azokért a teherhordozó felnőttekért, akiknek a munkában, a családban is helyt kell állni, az anyagiakról gondoskodni, azokkal küzdeni nap, mint nap, akiket súlyos hitelek terhe nyom, kérünk, légy irgalmas, légy segítségül, hogy mindezek közepette ne feledkezzünk el rád nézni, benned reménykedni, benned bízni. Légy a mi betegeinkkel, a szenvedőkkel, a gyászolókkal, a csüggedőkkel, add a te erődet, kegyelmedet, és kérünk azokért, akik futnak mosolyogva, boldogan, hogy hadd tudjanak erőt adni másoknak is. És könyörgünk a mi gyülekezetünk vezetőiért, lelkipásztoráért, gondnokáért, te áld meg őket a iskola előkészítés, szervezés sok-sok munkájában, te áld meg a presbitériumunk minden tagját a szolgálatban, te áld meg azokat, akik a gyermekek között szolgálnak, a fiatalok között, a cserkészek között, kérjük a te erődet minden munkatársunkra, te légy azokkal, akik nyugdíjasként is tele hittel és erővel, lendülettel szolgálnak neked, és te légy a botladozókkal is. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, igyekszünk pergőn is hamar végezni, de nagyon fontos az, hogy a újonnan megválasztott és munkába álló presbiterek letegyék a presbiteri esküt, hogy hivatalosan is ugye a presbiteri határozatok akkor érvényesek, hogyha ez megtörténik. Először ismertettem azt, hogy mi fog elhangzani egész röviden, és utána fogom majd megkérni a népsor szerint, hogy jöjjenek így a presbiteri testvérek. Meg fogom kérdezni tőlük azt, hogy miután egyházközségünk testvéreinket presbiterré választotta, megkérdezem, hogy elfogadják-e az egyházi törvények és szabályrendeltek presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit. Erre azt fogja válaszolni, hogy ezt elfogadom, és utána pedig jön az eskü, amelyen mondja a nevét, hogy én esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére és népünk javára, Magyarországi Református Egyház rendjében szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten engem úgy segítsen. Amen. Utána áldásmondás következik, és ezek után készfogással köszöntjük őket. Tehát így néznek ki, és akkor most arra kérném a presbiter testvéreket, hogy Raskóné 6-os Katalin, egy olyan kedves, ide innen kezdjük, aztán Gál Tibor, Pap Tamás, Miród Béla testvérünk, és Szabados László. Így kicsit előrébb, hogy középen legyetek. Igen. És most arra kérem a kedves testvéreket, hogy erre a kis időre akkor álljunk fel, és felteszem a kérdést, hogy miután egyházközségünk testvéreinket presbiterré választotta, megkérdezem, hogy az egyházi törvények és szabályrendeletek presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit elfogadjátok-e? Feleljétek, elfogadom. Most pedig tegyétek jobb kezeteket a szívetekre, és mondjátok utánam az esküt, sorba kérem majd a neveket hangosan. Én...
Én Gál Tibor.
Én Pap Tamás.
Én Piroz Béla.
Én Szabados László.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket, és feladatokat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
és népünk javára, a magyarországi református egyház rendjében, szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten engem úgy segítsen. Amen.
Isten engem úgy segítsen. Amen.
Fogadja a mennyei Atya kedvesen készségeteket az ő szolgálatára, adjon erőt hivatásotok örvendező és eredményes betöltésére. Most pedig vegyétek az áldást, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Amen. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, mi maradjatok itt. Egy csak kicsi jelszerű kis könyvecskét adnék át, mindegyben bele is írtunk, Krisztusért és az egyházért, református presbiterek útmutatója, ezt az erdélyi atyánk fiai csinálták. És a... Igen, jó. Jó. Gyülekezet áldásaként a 105. Zsoltár első versét énekeljük. Arra kérem az újonnan megálltott presbitereket, akkor forduljanak meg gyülekezet felé. Mindenki még egyszer jó megnéz és megjegyzi magának. És akkor a 105. Zsoltár zengjük el. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. Most kéne köszönöm. És azok a presbiter testvérek pedig, akik a szolgálatukat most befejezték, akiknek szeretnénk köszönetet mondani, első renden is Nemeskéri Sándor atyánk fiának. Itt van Sanyi bácsi. Nem, nincsen, remélem, hogy jól van. Aztán Tatár Levente, tudom, hogy itt van, és Szirmai Sándor atyánk fia is itt van. Egy könyvvel szeretnénk elköszönni Cseri Kálmán a kegyelem harmatja, és megköszönni nektek azt, hogy gyertek ide, légyek kedvesek, ide csak, és megköszönni a munkátokat, és ez természetesen gyertek közelem. Azt is jelenti, hogy továbbra is számítunk rá, és akkor Géza légyen kedves ezt is. Köszönjük szépen, szerzetemente, nagyon szépen köszönjük, és mindkettő testvérünk esetében továbbra is számítunk arra, hogy közöttünk vagytok is, szolgáltok tovább, vagy átadjuk a Sándor bácsinak a könyvet. És akkor a hirdetéseket mondom, a hétfő az énekkar, de a legfontosabb az, hogy kedden rendkívüli presbiteri gyűlés van. Kérem, hogy ezt ne felejtsük el, mert le kell adnunk 31-én zárszámadást és mindenfajta ilyenkori jelentéseket, ez a határidő, és azt meg kell előtte szavazni, el kell fogadni. Az összes többi órák meg lesznek, a szombaton aláhúzom, hogy hó első szombatja, vespera lesz. A következő vasárnap, amire egyébként még holnap nap folyamán fogok kiküldeni értesítéseket, azoknak, akiket közvetlenül érintett, mindnyájunk számára ez fontos, mert minden évben szoktuk éveleje környékén a gyászolók Isten tiszteletét tartani, és megemlékezünk ilyenkor abban az évben, akiknek ezt a nehéz időszakot végig kellett csinálni, és még tulajdonképpen gyászolnak, őket erősíteni az új esztendőre, és hát nyilvánvaló, hogy mindnyájunknak van ilyen terhe, vagy ilyen emléke, amire az Isten elé véve, erőt kérve, vigasztalást kérve együtt vagyunk. Ez egy nagyon fontos. A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumába részesítettük Ruszcsák Petra Annát, Kovács Andrej és dr. Ruszcsák Csaba gyermekét. Isten gazdag áldását kérjük a család életére, és szeretettel várjuk a közösségbe a családot. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, mint hallottuk, tehát a mai istentiszteleten presbiteri esküt tettek Fraskóné hatos Katalin, Gál Tibor, Pap Tamás, Pirot Béla és Szabados László testvéreink. Egyben megköszönjük a legköszönő presbiterek szolgálatát. Dr. Nemeskéri Sándort a gyülekezet tiszteletbeli presbiterré választotta, és a jövőben is számítunk aktív részvételére a presbiteri gyűléseken. Szirmai Sándor és Tatár Levente pedig továbbra is segít a hangosítás és az informatikai infrastruktúra rendbetartásába. Pap Tamás testvérünk szerződésébe elkészült a gyülekezeti naptár, már egy ideje elérhető, de még van belőle, aki esetleg nem vitt, az vegye a kezébe. A leendő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába a igényfelmérő adatlap letölthető a honlapról, és a kijáratnál is talán van egy pár példány. És emellett persze az óvodába is kérjük a jelentkezést, a lelkészi ajánlások kérését. Az iskolával kapcsolatban a szülői értekezlet a héten február 1-én lesz. Erre várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. A Lánchíd Rádió ma 14 óra 5 perckor kezdődő Hírvilág műsorában lesz egy tájékoztató interjú. A kóruspróbára, illetve a Halacska óvodába a néptánc lehetőségre, oktatásra várjuk a érdeklődőket szintén. És van három rendkívüli alkalom. Egyrészt kaptunk a láthatatlan kiállításra egy meghívót, ami nagyon tanulságos azzal kapcsolatban, hogy a vak testvéreinknek hogy zajlik az élete. Itt van egy kicsi lap, majd a kijárathoz oda teszem. Szintén felvételt hirdet a Bármadas Gimnázium és Általános Iskola. Hát az általános iskolai első osztály az inkább a mi iskolánkra vonatkozik, viszont a gimnáziumi részben február 20-a a jelentkezési adatlap beküldési határideje, és az iskola honlapjáról ez is letölthető. A kérést kaptunk az erdélyi gyülekezettől, hogy támogató aláírással támogassuk azt, hogy az egyházi jogi státuszt megkaphassa továbbra is. Ezt a kijáratnál oda tettük, elismerten elfogult vagyok ebbe a kérdésbe, mert édesapám alapította ezt a gyülekezetet, és azt mondhatjuk, hogy a határokon átnyúló nemzetegyesítésnek ez az első lépése volt, hogy egy budapesti gyülekezet a Királyhágó melléki egyházkerülethez csatlakozott, és egyházjogilag ott működik. Most azért, hogy ez a magyarországi jogi helyzettel is jól rendbe rakható legyen, ezért szükséges ez, hogy itt is önálló egyházként legyen bejegyezve, de hitelvileg, tanításilag a Egységes Református Egyháznak a része a Erdély gyülekezet, tehát kérem a testvéreket, hogy aki gondolja, azt támogassa aláírásával az ő bejegyzésüket. Ez nyugodtan alá lehet írni, nem jelenti azt, hogy az Erdély gyülekezetbe kell járni ezen túl. Ez egyszerűen annak a szándéknak a kifejezése, hogy támogatjuk az Erdély gyülekezetnek a szolgálatát és működését. És még egyszer köszönöm a sok türelmet, amivel ezt a hosszú alkalmat elviselték a testvérek, de Gyöngyi még jelez két fontos dolgot. Az egyik, hogy még mindig van a bibliaolvasó kalauzból egy pár példány, és hát ha jól akarunk futni, akkor kell a futáshoz egy kis tájékozódás, és arra jó a kalauz, illetve a gyülekezeti lelkésze volt Pásztor János, illetve Judit néni, az ő felesége, és sokat szolgált közöttünk, az ő kenyai naplója is kapható az iratterjesztésbe. Köszönöm szépen!
Befejezésül a 466. dicséretünket énekeljük, annak az első versét, utána a himnuszt, és aztán a kimenő éneket. Tehát 466, egy himnusz, kimenő, himnusz természetesen fennállva. Köszönöm.